Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökké való mennyei atyánk. Köszönjük néked, hogy gondot viselsz rólunk, testünkről és lelkünkről is, és napról napra tapasztalhatjuk teljesen érdemtelenül a te szeretetedet. Köszönjük néked, hogy most is együtt lehetünk a te házadban, azért, hogy közösen, egy szívvel, egy lélekkel téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Kérünk, hogy legyél itt közöttünk ezen az Isten tiszteletünkön, és szóljál hozzánk a Biblia szavaink keresztül, s tetted, hogy szavad személyes üzenetté legyen minnyájunk számára. Segíts nekünk, hogy hittel tudjuk fogadni minden üzenetedet, minden tanításodat. Bármit cselekszel és mondasz nekünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg egyen-egyenként a szívünket, kit örömmel, azt örömmel, kit vigasztalással, vigasztalással, kit erővel, azt erővel, úgy, ahogy arra szükségünk van. Köszönjük te néked, hogy rád tekinthetnek a mi szemeink, és várhatunk, és várhatjuk a te áldásodat mindnyájan. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg most, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangéliuma a 28. részben, a 18. és következő versekben. És hozzájuk menvé Jézus így szólt hozzájuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Még egy igét hadd olvassak nektek a Zsoltárok könyvéből, a 43. Zsoltárból, a mai igéből. A 3. és 4. vers így szól, küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, kedves barátaim, szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, Isten népe körében. Elhoztátok a kis Marcelt, hogy megkereszteljük őt. Rákerüljön a szövetségnek, Isten szövetségének a jele. A felolvasott Zsoltárban Isten szövetséges népének az egyik tagja imádságban drága gondolatokkal fordul Istenhez. Olyan imádságos gondolatokkal, amikkel most ti is odafordulatok Istenhez. Ebben az ünnepélyes órában. Mit kér a Zsoltáros? Küldd el hozzám világosságodat és igazságodat. Mintha egy vak ember kérné Istent, hogy küldjön neki két angyali segítséget, világosságát és az igazságát. A Zsoltáros tudja, hogy létezik ez a két isteni küldött. Létezik Isten igazsága és világossága. A későbbiekben aztán a Bibliát, hogy olvassuk, kiderül, hogy ez a két küldött tulajdonképpen egy és ugyanaz, mert mind a két küldött tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus. Ő az Isten igazsága, és ő az Istennek a világossága. Hozzánk pedig ez a világosság és igazság Jézus az ígében, a Bibliában érkezik meg. Küldd el hozzám világosságot és igazságodat. Ezt kérhetitek ti most a szívetekbe, mindnyájan. Először is Robi és Ági, ti, mint édesapa és édesanyja, megtapasztaltátok, hogy Isten már elküldte hozzátok az ő igazságát és világosságát, és tudjátok, hogy ez csodálatos dolog. És azt helyezem a szívetekre, hogy kérjétek ugyanezt továbbiakban is a kis Marcel, kisfiatok számára. Uram, küldd el igazságodat és világosságodat a kisfiunkhoz is. Ajándékozd meg őt is igazságoddal és világosságoddal, fiaddal, ígéd által, mert azok nélkül ő is, akármilyen aranyos, csak hazugságban és sötétségben. Azért hoztuk most eléd, mondhatjátok a szívetekbe. Azért hoztuk most eléd, Urunk, azért kereszteltetjük meg, azért tétetjük rá a szövetségnek a külső jelét, mert nem szeretnénk, hogy igazságod és világosságod nélkül maradjon sötétségben és hazugságban. Ezért esdekelve kérünk, küldd el hozzá is igazságod és világosságodat, mint legújabb kis szövetségesedhez. Miért kéri ezt a Zsoltáros? Azt mondja, küldd el igazságodat és világosságodat, hogy azok vezessenek el engem szent hegyedre, hajlékodba, oltárodhoz, ahol te laksz. Ez akkor és ott a jeruzsálemi templomot jelentette. Magamtól meg nem találhatlak téged. Te kell, hogy nevezett segítőidet elküldjed hozzám, hogy azok megfogják a kezemet, és mint egy vakot vezessenek el engem hozzád, hogy eljussak és veled közösségbe kerülhessek. Szeretnék rájuk hagyatkozni, mint ahogy egy vak ember ráhagyatkozik azokra, akik vezetik, hogy eljuthassak hozzád, mert nincs nagyobb vágyam, mint az, hogy hozzád juthassak, és veled lehessek közösségben. Veled, mondja a Zsoltár író, aki vígasságos örömömnek Istene vagy. Vagyis akiben a legnagyobb örömöt, a túláradó örömömet megtaláltam. Tudom, hogy nem juthatok hozzád. Vígasságos örömöm Istenéhez, világosságod és igazságod nélkül. Hát küld őket hozzá. kedves Robi és Ági, ti ugyancsak átéltétek már, hogy Isten hatékony segítsége megérkezett hozzátok, mert enélkül ti sem találtátok volna meg magát az Urat, Jézus Krisztus igazsága és világossága által elvezetett benneteket önmagához. Hát kérjétek most ugyanezt a kisgyermeketeknek is. Világosságodat és igazságodat küld hozzá, hogy fogják kézen őt, és általuk vezesd őket magadhoz. Ti nem tudjátok őt az Úrhoz vezetni. Egyikünk se tudja a gyerekeit az Úrhoz vezetni. Sőt, igazából mi csak távol tudjuk őket tartani az Úrtól. Az Úr kell, hogy könyörüljön rajtuk, és elküldje hozzájuk az ő igazságát és világosságát, és azok megfogják az ő lelkük kezét, és magához, az Úr magához vezesse azok által őt. Hát ezt kérjétek most ti is a kis Marcell számára. És végül a Zsoltáros azt mondja, hogy azért kérem követeidet, hogy fogják a kezemet, és vezessenek el hozzád, mert én dicsérni akarlak téged citerával. Dicsérni akarlak téged. Az Istennel való közösséget ez a Zsoltáros nem azért kívánta, hogy ő maga örüljön, hanem azért, hogy miközben ő örül, aközben az Urat dicséri, az Urat magasztalja. Mert megértette, hogy az Urral való közösségnek a legfőbb tartalma ez, hogy az ember örvendezve dicséri az Urat. És aki ezt teszi, az megtalálta az életének a célját. Annak az élete értelmessé vált, annak az élete teljessé vált. Ez is olyan dolog, amit Marcell szülei már átéltek, de kell kérnétek az Úrtól. Most is, Urunk, te, aki szövetségedbe fogadod a mi kisfiunkat, aki ráhelyezed a szövetség jelét, vezesd magadhoz, hogy örömöt találjon, de ne csak ezért, hanem azért, hogy téged dicsőítő emberré legyen, aki benned találja meg az életének a célját és értelmét is, és teljes életet talál te benned. Vezesd őt magadhoz, hogy dicsérjen ő is citerával és énekszóval, egész életén keresztül. Kívánjuk, hogy egyszerre kisgyermek az Úr szövetségeseként éljen, örömmel dicséri az Urat, aki igazsága és világossága vezetésével magához juttatta, és magához ölelte őt is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, fölteszek nektek két kérdést, melyre válaszoljatok mindnyájan hangos szóval, hitetek meggyőződésetek szerint. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején a konfirmációkor ő maga önként is vallást tegyen a gyülekezet előtt? Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig fönnállva helyünkről mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Marcell, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Ámen.
Foglaljunk helyet, testvéreim! És Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük az
512. énekünk első két versét. Az 512. énekünk első két versét, az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből olvassuk, a második levél negyedik részéből, a 13. és következő versekből. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levelében a negyedik rész 13. versétől a 18. verséig ezt olvashatjuk. Mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti éretetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves testvéreim, biztosan láttunk már olyan régi cserépedényt, amiben valamikor régen, valahol valakik elrejtették a vagyonukat. Elásták azt a cserépedényt, aztán ki tudja, mi történt velük. A pénzzel töltött, ütött, kopott, repedezett cserépedény évszázadok múltán előkerül. És Pál apostol egy kicsit előbb, mint a felolvasott ige szakasz, azt mondja, hogy Isten minket azzal a kiváltsággal ajándékozott meg, hogy egy nagy kincset rejtett el mi bennünk. Tudnélik a Jézus Krisztusnak a személyét és az ő evangéliumát, a róla szóló tanításokat. És ez a kincs, ez előragyog belőlünk, bárhol járunk a világban. De mi ezt a nagy-nagy kincset, ezt úgy hordozzuk, mint cserépedény, a maga kincsét. Mint cserépedény, mert mi cserépedények vagyunk. Külső emberünk, az emberek számára látható valónk, az egy törékeny cserépedényhez hasonlít. Beszél, kicsit előbb nem olvastuk föl, ha valaki szeretné elolvasni, elolvashatja majd otthon, de Pál elmondja, hogy külső emberünket, a cserépedényt, mennyi bántalmazás éri. Nyomorgattatunk, üldöztetünk, taposnak minket, és mindez nem pereg le rólunk nyomtalanul, hanem igenis mély nyomokat hagy bennünk, és külső emberünk, a cserépedényünk hol itt reped, hol ott reped. Miközben hordozzuk a drága kincset, Jézust, és hirdetjük őt mindenkinek, aközben minden nap tapasztaljuk, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Ehhez azonban két rendkívüli dolgot hozzáfűz, és azt mondja, hogy miközben tapasztaljuk, hogy cserépedények vagyunk, és így hordozzuk a kincsünket, nem csüggedünk. Ez az első. Nem csüggedünk. Úgy is lehetne fordítani, nem adjuk fel. Mint ahogy szoktuk ma is mondani, ne add fel a reményt, vagy ezt, vagy azt, ne add fel. Nem adjuk fel. Ez az első. A másik meg, amit mond, hogy miközben a külső emberünk így romlik, nem csak, hogy nem adjuk fel, hanem a belső emberünk napról napra megújul. Ez a második érdekes dolog, amit mond az a. Nem csüggedünk el, sőt nem adjuk fel, illetve belül folyamatosan napról napra újulunk. Újulunk. Elgondolkozunk ezen, hogy hát mi volt ennek a titka? Mi volt ennek a napról napra való belső megújulásnak a titka az apostol, illetve munkatársai életébe? Ez azért is fontos kérdés, mert mi ma élő emberek is tapasztaljuk, hogy hát lehet, hogy hívő emberek vagyunk, és hordozzuk a nagy kincset, az Úr Jézus Krisztust, és beszélünk róla másoknak, tehát mégiscsak törékeny cserépedények vagyunk a külső emberünkben. És a külső emberünk, hát hol itt romlik meg, hol ott romlik meg, van, hogy magától romlik meg, van, hogy mások okoznak neki romlást. Hol itt reped, hol ott reped, a végeredmény ugyanaz. Mindnyájan átéljük, tapasztaljuk, hogy a külső emberünk mennyire cserépedény. Mennyire cserépedény, mennyire törékeny, nem tartós valami. Az egészségünk összeomlik szépen lassan, megbetegszünk, jön hozzánk közelebb a halál, hogy végképp leromboljon bennünket. Átéljük, hogy cserépedények vagyunk. De vajon el tudjuk-e mi is mondani, hogy mindeközben nem elcsüggedünk, nem csüggedünk el, nem adjuk fel, illetve ráadásul megújulunk napról napra mi is a belsőnkben. Ez Páléknak volt talán a speciális kiváltsága, vagy ne talán mi is átélhetjük ezt, hogy miközben a külső emberünk összeomlik, összetörik lassan, a közben a belső nem csügged el, sőt napról napra megújul, vajon mi ennek a titka? Mi ennek a folyamatos megújulásnak a titka? Ennek kellene egy kicsit most utána nyomozni a igének a fényénél. Nos, Pál apostol először azt mondja, na hát mi azért nem csüggedünk, illetve azért újulunk meg, mert hogy tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít. Kiderül, hogy Pál hitt abban, biztos volt benne, hogy az az Isten, aki Jézust feltámasztotta a halálból harmadik napon, azt a Jézust, akit ők hordoztak a szívükben, mint apostolok és mint munkatársai, ez az Jézus őket is feltámasztja majd. Mi feltámadunk veletek együtt, a hívő néppel együtt, az Isten népével együtt, egy elképzelhetetlen, egy most leírhatatlan, dicsőséges állapotban. Tehát úgy mondhatjuk, hogy Pál apostol napról napra a munkatársaival együtt tudatosította magában, hogy miközben ez a cserépedény, ez külső ember, ez összetörik, a közben majd egyszer föltámadnak. Eljön a nap, amikor föltámadnak, és Isten előtt egy nagy-nagy, egy elképzelhetetlenül dicsőséges állapotban fognak megjelenni, és ebben a dicsőséges állapotban fogják tölteni az egész örökkévalóságot. Az egész örökkévalóságot. Vagyis mondhatnánk úgy is, hogy az apostolok, illetve munkatársai az életüket nem a halálnak a fényében látták, hanem a feltámadásnak és a rákövetkező dicsőségnek a fényében látták az életüket. Tudták azt, hogy ez a cserépedény, ez ugyan összetörik, és végül majd elporlad, de mégis ők egy új testet kapnak, mely dicsőséges állapotba jut, és dicsőséges állapotban lesz örökkön-örökké az Isten szín előtt. Nem csak egyedül lesznek, hanem az Isten egész nép ebben fog majd részesülni. Az apostolok úgy látszik, hogy nem csak mondogatták azt, hogy hiszik a testnek a feltámadását, Mert mi is mondtuk, az előbb is mondtuk a hitvallásban, hogy hiszem a testfeltámadását, de sokszor ez csak úgy rutinszerűen elmondjuk, és igazából nem hisszük. Nem hisszük. Ki van írva a temetőre, feltámadunk, de akkor se hisszük, hiába van odaírva. Sírokra is ráírják, de a sírokra ráíró emberek is a legtöbbször nem hiszik igazából, hogy feltámadnak. Mert azt hiszik, hogy a halál az utolsó szó. A hívő emberek pedig, testvérek, ma is úgy vannak, mint az apostolok annak idején, hogy nem formaságban mondják, hogy hiszem a test feltámadását, és azzal elkezdődik egy dicsőséges örök élet, hanem ezt valóban hiszik. Ugyanúgy, ahogy ők is hitték, és ennek a dicsőséges eseménynek a fényében élnek. Az apostolokat is megújította ez a hit, de a ma élő hívő embereket is, testvérek, megújítja ez a hit. Pál apostol nyilvánvaló módon, testvérek, a korintusiaknak is, meg nekünk is, ma élő embereknek is valahogy ezt az életszemléletet akarja tanítani. Hiszen úgy vagyunk, testvérek, mi is, hogy látjuk, törik össze a cserépedény, szépen törik össze, és jön hozzánk közel a halás, bizony elcsüggedünk. Ránk tör a csüggedés, a félelem. Mi lesz majd? Hogy lesz? Hát, mi vár még ránk? De ilyenkor is a hívő embernek eszébe juttatja a lélek, hogy de várjál már. Hát ez összetörik, de majd utána mi lesz? Mi következik? Jön a számodra, aki Jézust hordozó ember, vagy jön a dicsőséges feltámadás. És azzal kezdetét veszi a dicsőséges, boldog, örökké valóság. És amikor a hívő ember erre fölnéz, akkor ma is nem csügged el. Elillan a szívéből a csüggedés. Sőt, belső erőt kap az Úrtól. Belső erőt kap az Úrtól, lelki erőt kap, és egy megújuláson megy keresztül. Mondhatnánk, testvérek, hogy ezt napról napra kellene gyakorolnunk, ezt a fajta életszemléletet, mert én úgy vélem, testvérek, hogy napról napra találkozunk azzal is, hogy a cserépedényünk, a külső emberünk összetörik. Napról napra találkozunk vele. Hát napról napra nézzünk fel lélekben, hittel, a feltámadásra, és arra dicsőséges állapotra, ami ránk vár. Emlékeztessük erre magunkat, újra meg újra, hogy az Úr ezt ígérte nekünk, hogy nem csak Jézus támasztotta föl az Úr, hanem bennünket is föl fog támasztani a Krisztus által. Bennünket is föl fog támasztani. Hát nem tudom, hogy hogyan van ezzel a dologgal, de nem csodálkozom egyáltalán, hogy aki nem hisz a feltámadásban és a rákövetkező örök életben, hanem csak azt látja, hogy megy az életem, aztán egyre inkább török össze, azt végül majd eltemetnek. Én nem csodálom, hogy az ilyen ember elcsügged, és egy idő után feladja. Ezen egyáltalán nem csodálkozom, mert ez így természetes. Ez így természetes. Már van, aki alig várja, hogy meghalljon. Már elege van az egészből. Semmi vigasztalása nincs. Egyre elkeseredettebb, egyre szomorúbb. De azt is látom, hogy vannak ma is hívő emberek, és remélem, hogy itt is sokan ülnek ilyenek, akik nem a halál fényébe élik az életüket, hanem a feltámadásnak és az rákövetkező örökké valóságnak a fényében. Így élik az életüket, és így szemlélik az életüket. És így tapasztalják azt is, hogy nem adjuk fel, nem csüggedünk-e, nem keseredünk-e. Sőt, erőről erőre jutunk, míg nem megjelenünk Isten előtt a Sionon, ahogy a Zsoltárok már mondja. Ide tartozik talán az is egy kicsit, amit Pál a 18. versben ír, ott azt írja, hogy mi a most még nem láthatókra nézünk, vagyis a feltámadásra és a rákövetkező dicsőségre, ezekre koncentrálunk, mondja az eredeti szöveg szerint. Ezekre koncentrálunk, és nem arra, amit látunk. Nem arra, amit látunk, ami körülvesz, amit tapasztalunk, amit érezhetünk. Azért nézünk azokra, amik még előttünk állnak, mert azok örökkévalók, és amit meg most magunk körül látunk, ez ideig való, ez múlékony, ez tűnékeny. Testvérek, a hívő ember, ha ezt megtanulja ezt az igazságot, és megtanulja ennek az igazságnak a fényében élni, akkor nem fog elcsüggedni soha. Sőt, lelki, belső megújuláson megy keresztül napról napra. Nem természetes dolog ez, hogy mi ezt elfogadjuk. Én nagyon jól tudom. Mert az a természetes nekünk, hogy azt hiszük, hogy amit nem látunk még, nem látjuk a feltámadást, meg azt, hogy mi következik ott utána, ezt nem látjuk a testi szemeinkkel, nem tudjuk megfogni, megér. Akkor ezt úgy kezeljük, mint hogyha ez egy ilyen misztikus, ilyen hát vagy igaz, vagy nem, ilyen bizonytalan dolog volna, ugye? A természetünk arra hajlik, hogy ez a biztos, amit meg tudunk fogni. Hát ez a biztos, amit meg tudunk fogni, amit meg tudunk ragadni, érezni, hallani. De testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy tudjátok, amit meg tudtok fogni, az elmúlik. Az elmúlik. Az szét fog hullani az egész. És amit nem láttok, ami most úgy tűnik, hogy olyan bizonytalan, az megmarad örökre. Az az örökkévaló. Nem ez az örök, amit meg tudtok fogni, hanem az az örök, amit nem tudtok megfogni. És nektek arra kéne figyelni, mondja az írás nekünk, hogy ne arra nézzetek most, és ne attól függjetek már, amit meg tudtok fogni, de elmúlik. Hanem arra koncentráljatok, és attól függjön az életetek, amit nem tudtok most még megfogni, de örökkévaló. Mi testvérek, egyszerűen úgy vagyunk, hogy erre tudunk koncentrálni új természetünknél fogva, amit látunk. És azt hiszük magunkról, hogy mi piszkosú, realista emberek vagyunk, és mi aztán két lábbal állunk a földön, mert materialisták vagyunk. A Biblia azt mondja, nem vagytok realisták. Becsapjátok saját magatokat, mert amit ti meg tudtok itt fogni, mindaz atomjaira fog hullani egyszer. Semmi nem marad belőle. Az a realista, aki az örökkévaló dolgokra néz, és azokra koncentrál, és azoktól függve éri a hétköznapi életét. Pál azt mondja, hogy ebből van nekünk erőforrásunk. Ebből van a naponta való megújulásunk, és az elkeseredésünknek ez a gyógyszere, hogy mi azokat figyelünk, amik fönt vannak a feltámadásra, a rákövetkező örökkévaló dolgokra. Ez erősít meg bennünket jelen szenvedéseink, üldöztetéseink, nyomorgattatásaink között. Testvérek, segítsen bennünket az Úr, hogy mi is tudjuk így szemlélni az életünket. Az örökké valóságnak, a feltámadásnak, a most még láthatatlan, de örökké való dolgoknak a fényébe. És tudjunk ezekre koncentrálva élni itt a Földön, akkor át fogjuk élni mi is. Nem elkeseredünk, hanem napról napra megújulunk, belső erőt kapva. A következő dolog, testvérek, amit Pál mond, mert nem csak az a fontos, hogy ők a feltámadás fényében nézték az ő hétköznapi életüket, cserépedényük törettetéseit, hanem a második dolog az is elég fontos a számunkra. Pál azt mondja, hogy azt a dicsőséges örökké valóságot, amit hittel várunk, a jelenlegi törettetéseink szerzik meg nekünk. Ezt írja a 17. versben, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Szerez nekünk. Első olvasásra úgy tűnik, mintha azt akarná mondani, hogy a sok-sok szenvedéssel, ami minket ér, ezekkel érdemeljük ki azt a nagy dicsőséget, ami ránk vár, de Pál nem ezt akarja itt mondani, hiszen mindenhol világosan azt tanítja, hogy azt a csodálatos üdvösséget, örök életet, ami ránk vár, azt egyedül Jézus érdeméért kapjuk meg. Az ő véréért kapjuk meg, az ő haláláért kapjuk meg, hitáltal lesz a miénk, mint egy ingyen való ajándék. Ezt egyáltalán nem akarja ő felejteni, és nem is felejti el soha Pál apostol. Inkább azt akarja mondani, azt akarja kifejezni az apostol, hogy a Jézus Krisztusban hívők a szenvedéseik méhén, ha szabad így ezt a képet használom, ezen a méhen keresztül jutnak el az örök dicsőségre. Mint ahogy egy ember egy anya méhen keresztül jut a világra, úgy a hívők a szenvedések méhén keresztül jutnak el az örökkévaló dicsőségre. Ez azt jelenti, hogy Pál apostol a szenvedéseire úgy nézett, az összes szenvedésére, és itt most nem térünk ki rá, de máshol ő sok helyen beszél arról, hogy mennyit szenvedett. Testileg is szenvedett, mert beteg ember volt, mondja is, gyötör engem egy betegség, az Úr adta nekem ezt, hogy alázatba tartson, tehát egy testi betegségen is kínlódott, de azon kívül még ráadásul testileg külső bántalmazásokat is szenvedett, ugye, mert nem tudom, megkövezték, megkorbácsolták, nem tudom, csomó baj érte a külső emberét, és kívülről emberek ütögették a cserépedényét rendesen. Ráadásul lelkileg is elég nagy terheket hordozott, és mert mindenkivel együtt érzett, akinek valami baja volt, és ilyen empatikus készség volt, és a lelke is sokkal gyötrődött mások gyötrelme miatt. Ez az apostol, aki azt mondja, ennyi sok szenvedése megyünk keresztül, de ezek a szenvedéseink, ezek azok, amik szükségesek ahhoz, hogy mi üdvösségre jussunk. Ezek szükségesek ahhoz, hogy mi eljussunk a boldog feltámadásra. Ezek nélkül nem jutnánk oda, nem kerülhetnénk az Isten dicsőséges országába. Nekünk szükségünk van a cserépedényünk, a külső emberünk összetörésére. Szükségünk van rá, mert különben nem üdvözülhetnénk. Nem juthatnánk el a dicsőségre. Tehát testvérek, azt gondolom, hogy ezen elgondolkozva az apostol, ezt a szívébe forgatva, egészen másképp tudta elfogadni az őt ért bármilyen testi nyomorúságot, szenvedést. Látta, hogy ezek a szenvedések, ezek azok, amik által, amik között, amik megszerzik nekem és nekünk az Isten országát, az üdvösséget. Ezek szükségesek ahhoz, hogy mi odajöjjünk. Ha nem jöttek volna, nem juthatnánk oda, de itt vannak, és általuk jutunk az örök üdvösségre, az örök dicsőségre. Ezért az apostol testvérek, biztos vagyok benne, hogy oda nem adott volna egyetlen pillanatnyi szenvedését se. Nem adta volna oda a legdrágább kincsét, mert azt mondta volna, hát ezek szerzik meg nekem az üdvösségemet. Ezek által, ezeknek a méhén keresztül jutok el oda. Ezt én nem adom oda senkinek semmiért. Testvérek, ma is igaz, és emlékeznünk kell arra, hogy Jézus Krisztus szerezte meg a mi örök életünket, a mi üdvösségünket, és tőle kapjuk meg azt ingyen ajándékként és hitáltal. De a Jézus Krisztusban hívő embereknek is szükségesek a szenvedések. Elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az örök életre jussunk. Meg kell tanulnunk szinte, azt mondom most, remélem nem botránkoznak meg, de üdvözölni a szenvedéseket. A legkisebb nyomorúság, a legnagyobb nyomorúságig. Uram, úgy látszik, hogy te ezáltal a szenvedés által juttas engem arra az örök dicsőségre. Elfogadom ezt a szenvedést akkor. Lehet testi bajom van, lelki bajom van, ilyen bajom van, olyan szenvedésért, mások okozták, a természet folyása, az idő folyása hozza az életembe. Üdvözlöm ezeket a szenvedéseket, mint amiken keresztül jutok el az üdvösségre. Nekem úgy látszik, hogy ezekre van szükségem. Lehet, hogy másnak másra van szüksége. Nem mással foglalkozok. Lehet, hogy másnak többet kell szenvedni, mint nekem. Lehet, hogy kevesebbet kell szenvedni. Mindegy. Itt nem másokról van szó. Hanem arról, hogy itt van ez a szenvedés, amit konkrétan most élek át, vagy élsz át, mint Jézus gyermeke, neked erre szükséged van, mert ezen keresztül fogsz eljutni az örök életre. Ha nem lenne, nem jutnál oda. De mivel van, ezen keresztül oda jutsz. Testvérek, ha így tudja az ember a bajokat, a terheket, a szenvedéseket szinte köszönteni, akkor egy kicsit más viszony alakul ki valahogy a szenvedés és az ember között. Mi a jelen pillanatban valahogy inkább az a természetes nekünk, hogyha jön egy baj, egy szenvedés, akkor mindjárt gyorsan bevenni a gyógyszert, bekenegetni, elmegyünk az orvoshoz, és tegyük is ezeket, meg kell ezeket tenni. De ezekből úgy valahogy kézzel fogható az, hogy az ember minden áron el akarja kerülni a szenvedést. Minden áron el akarja kerülni, mert abban látja a legfőbb rosszat. A legfőbb rossz a szenvedés, és azt minden áron el kell kerülni. Ha kell, még öngyilkosok is leszünk. Ha kiderül, hogy ilyen betegek vagy olyan betegek vagyunk, megöljük magunkat. Mert nekünk erre nincs szükségünk, hogy még ez a szenvedés is rájöjjön. Az ember tehát valahogy úgy van a szenvedése, mint egy ilyen rossz ismerős, hogy nem akar vele egyáltalán találkozni. De a hívő ember, itt valami más viszony van, mert azt mondja, üdvözlégy szenvedés, mert úgy látszik, hogy Isten téged azért küldött, hogy általad, a te méheden keresztül menve jussak el arra az örök dicsőségre, amire majd el fogok jutni, mert megígérte az Úr nekem. Értjük testvérek, hogy nem egy könnyű dolog ezen túllépni, mert ez egy elég nehéz dolog, de az embernek magában ezeket forgatva, az Úr előtt imádkozva, tusakodva, azért hittel mégiscsak el lehet jutni erre az álláspontra, ahova Pál eljutott, és mihelyest eljutunk testvérek. Mihelyest a szenvedéseket nem ellenségként kezeljük, nem rossz ismerősként, hanem szinte barátként üdvözöljük, mint Isten küldöttei, amiken keresztül jutunk el az üdvösségre. Azonnal a csüggedésünket, mintha elfújnák. A csüggedésünket, mintha elsöpörné valami. Sőt, mintha belsőleg erőt kapnánk. És testvérek, ezt én meggyőződésem, hogy egy csomó hívő embernél már láttuk is, csak nem értjük a titkát. De hívő embereknél látjuk, hogy a nagy szenvedésekben vannak, de mégis nem csüggednek el. Sőt, erősebbek, mint mi. Miért? Azért, mert megtanulták már barátként köszönteni a szenvedést. Isten küldötteként, amit azért küldött az Úr, hogy őket ezen keresztül szülje meg az örök életre. Ami pillanatnyi könnyű szenvedéseink nagy és örök dicsőséget szereznek nekünk, mondja az apostol. És ez ma is így van. Tanítsa meg nekünk az Úr ezt is, testvérek. És megtapasztaljuk, nem csüggedünk el a nyomorúságaink között. Sőt, megújulunk belsőleg. És végül, testvérek, van itt még valami, mint az apostol elénk hoz. Tudnélik, Pál egy furcsa viszonyítást alkalmaz itt az igében. Azt mondja, hogy a jelenlegi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Itt érezzük, hogy az igében van egy ilyen összehasonlítás, egy viszonyítás. Azt mondja az apostol, hogy a jelenlegi a szenvedéseink, amiket most élünk, ez könnyű. Könnyű. Ez azt jelenti, hogy nagyon könnyen elviselhető. Na most, ha elolvasnánk itt akár ebből a levélből is, hogy Pál milyen szenvedéseken ment keresztül, akkor azt mondjuk, hát erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ez könnyű lett volna. De ő mégis azt mondja, hogy mindez csak könnyű. Könnyű. Hogyan tudja ezeket a dolgokat, amiket ő átélt, testvérek? Nem tudom, mennyi kínlódáson ment keresztül ez az ember. Hogyan tudja ezeket könnyűnek nevezni? Úgy, testvérek, hogy ezeket a szenvedéseket a nagy és örök dicsőséghez viszonyítja, amelyet várnak, és amelyben majd egyszer részesülnek. Ahhoz képest ezek a külső emberünknek a törettetései, a cserépedény törettetései eltörpülnek. Ahhoz a nagy dicsőséghez képest, ami ránk vár a feltámadáskor, ezek eltörpülnek. Hogyha az apostol a törettetéseit, a külső emberének ezeket a bántalmazásait csak önmagukba nézné, akkor ezek elviselhetetlenül nagynak tűnének a szemébe. De Pál nem önmagába nézte a szenvedéseit. Hogy én mennyit szenvedek? Hogy én mennyit szenvedek? Ha ezt ezzel mondogatta volna magának, biztos elkeseredett volna, és hagyta volna az egészet. Választott volna egy könnyebb életet magának. De Pál nem önmagukba nézte a szenvedéseit, hanem az isteni dicsőséghez, a feltámadás dicsőségéhez, a feltámadás után következő nagy örök élethez viszonyította a szenvedéseit. Ahhoz képest, ami ránk vár, mindez semmi, mondta. Ahhoz a nagy örök dicsőséghez, mindez semmi. Testvérek, mondjuk mi is ugye a hétköznapjainkban, hogy minden viszonyítás kérdése. Hát igen, itt is igaz ez. Itt is igaz. Kérdés, hogy cserépedényünk ilyen-olyan törettetéseit mihez viszonyítjuk. Megtehetjük, hogy viszonyítjuk egyébként, és néha azt mondjuk, hát a saját korábbi szenvedéseimhez képest, ez most egy nagyobb szenvedés, de lehet, hogy kisebb szenvedés. Viszonyíthatjuk a szenvedéseinket, törettetéseinket mások szenvedéseinket. Hát ahhoz képest, amit az átél, én sokkal többet szenvedek, vagy sokkal kevesebbet szenvedek. Viszonyíthatjuk Jézus szenvedéseihez. Jézus szenvedéseihez képest az én szenvedéseim. Hát már itt is jelentkezik egy eltörpülés, mert Jézus sokkal nagyobbat és mélyebben szenvedett, mint bármelyikünk, vagy bármelyik ember a világ történelem folyamán. De testvérek, itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy ahhoz a dicsőséghez viszonyítsuk a szenvedéseinket, ami vár minket. Ha Jézus gyermekei vagyunk, ha hívő emberek vagyunk, amiben Urunk révén részünk lesz, és ha ahhoz a nagy dicsőséghez viszonyítjuk, a feltámadáskor kezdődő nagy örök élethez, ahhoz a boldog tökéletességhez, ami ránk vár Krisztus által, akkor, testvérek, amellett a dicsőség mellett a jelenlegi szenvedéseink bizony eltörpülnek. Eltörpülnek. egyszerűen eltörpülnek, és nekünk sokszor, nagyon sokszor az a bajunk, testvérek, hogy egyszerűen nem tudjuk ezt az arányítást, ezt a viszonyítást nem bírjuk elvégezni, vagy nem akarjuk, vagy nem tudjuk, hogy el lehetne végezni, nem tudom. De sokszor azért csüggedünk el, mert ránézünk a jelenleg, itt fáj, ott fáj, ez halt meg, az halt meg, ilyen betegség, olyan betegség, ez hagyott el, az hagyott el. És egyszerűen szép lassan összetörünk, elcsüggedünk, és végünk van. Valahogy jó lenne a fájdalmainkat, a szenvedéseinket ebbe a viszonyba állítani, hogy de ahhoz képest, ami vár minket, mindez eltörpül. Nem, ne tévesszétek a szemetek elől, és ne tévesszük egyáltalán a szemünk elől, testvérek, a mi nagy örök dicsőségünket, ami vár minket. Mert ha eltévesztjük, nem nézzük azt, nem hittel, nem ragadjuk meg azt újra meg újra, akkor előfordul a testvérek, hogy a hívő ember is a nehézségére néz, és azokat óriásiaknak látja, feldolgozhatatlannak látja. Egyszerűen úgy gondolja, hogy ebbe bele kell rokkanni, ebbe bele kell bolondulni, mert ezt nem lehet kibírni, ami velem történik. És itt én egy hatalmas nagy mártír vagyok, akit mindenki kell, hogy sajnáljon, és akit mindenki kell, hogy pátyolgasson. És én rászorulok minden segítségre, és a hívő ember is eljuthat ide, testvérek, mert nem végzi el az arányítást, a viszonyítást. Mindez, amin átmegyek. Ahhoz képest, ami vár engem az én Uram kegyelme, szeretete által, ahhoz a nagy dicső, mindez eltörpülne. Egyre inkább összemenne. Nem csak az apostol számára ment össze, hanem azóta sok ember számára összementek már a jelenlegi szenvedéseik is. Hiszem, hogy itt is van, aki szinte föl tudna állni, és el tudná mondani, így van. Személyes tapasztalatomból megerősítem. Mihelyest a szenvedéseimet a dicsőség fényébe kezdtem el nézni. Azonnal összementek, eltörpültek. De ezt meg kell, testvérek, tanulnunk. Ez nem úgy van, hogy egyszer az embernek sikerül, aztán utána ebbe gyakorolni kell magát az embernek. Újra meg újra. Elvégzem ezt a viszonyítást minden nap, amikor imádkozom az Úrhoz. Hát testvérek, hogyha elvégezzük ezt a viszonyítást, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem csüggedünk el, sőt, új erőt nyerünk a nehézségeink között. Itt van előttünk Pál apostol, aki azt fejtegeti, hogy miközben a külső emberünk, mint cserépedény egyre inkább összetörik, aközben nem esünk kétségbe, nem megújulunk. Azt kérdeztük, hogy mi a titka ennek. Hát az a titka, testvérek, hogy először is hittek benne, hogy lesz feltámadás. És azt követi majd a dicsőséges örök élet abban az országban, amit most még nem láthatunk, de reálisabb mindannál, amit meg tudunk itt fogni. Hiszünk a feltámadásban. A test feltámadásában. A második dolog, amit mond, a szenvedéseink köz más viszonyunk van, mint ami a természetes. Mert természetes az, hogy mindenki ellenségként köszönti a szenvedést, mi Isten küldötteként köszöntjük, mert tudjuk, hogy ezen keresztül jutunk el az üdvösségre. Isten így rendelkezett, és nekünk ezekre szükségünk van. Ez a mi, az a szenvedések mi, amin keresztül nekünk oda kell jutni. Köszöntünk szenvedés, mint Isten küldötte. És ugyanakkor, testvérek, a titkok harmadik része az, hogy Pál apostol megtanulta azt, hogy a szenvedéseit arányban nézze, viszonyban lássa, azzal a nagy dicsőséggel, ami rájuk vár. Testvérek, ezért újult meg az apostol, és mi is csak így fogunk megújulni napról napra, ha újra meg újra elvégezzük ezeket a dolgokat a szívünkbe. Segítsen bennünket az Úr, hogy mi ne egyre inkább elkeseredő, elszomorodó, összetörő, külső edényű emberek legyünk, hanem napról napra megújuljunk, belső erőre kapjunk, és úgy tudjuk végezni a feladatainkat a világban. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a te szent fiad által föl fogod támasztani a benned hívő embereket az örök életre, az örök dicsőségre. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad mondtad, hogy aki te benned hisz, az nem hal meg, hanem az él örökké. A te országodban, dicsőséges, feltámadott testben, örökkévaló boldog állapotban. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mint a te gyermekeid, újra meg újra hadd emlékezzünk erre a csodálatos tényre és valóságra. És segíts, Urunk, ennek a fényében élni a hétköznapi életünket, mely olyan sok szenvedéssel, bajjal van tele. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki megtanítasz bennünket arra is, hogy a szenvedésekre másképp nézzünk. Köszönjük néked, hogy a te küldötteid ezek, mert minket ezeken keresztül tetszik neked üdvözíteni, magadhoz juttatni a dicsőségbe. Segíts így elfogadni a te kezedből minden ránk küldött bajt és nyomorúságot, törettetést. Köszönjük te néked azt, hogy egy csodálatos arányítást, viszonyítást is elvégezhetünk minden nap, akkor ránézünk a szenvedéseinkre, ugyanakkor ránézhetünk az örök dicsőségre, ami vár minket. És köszönjük, hogy annak fényében mindez a törettetés, mindez a repedés, ami rajtunk égtelenkedik, mindez a csorbulás, amit kapunk, mindez eltörpül, mindez olyan kicsivé zsugorodik. Köszönjük te néked, hogy te vagy az Urunk, te vagy az Atyánk, aki által nem csüggethünk el, és aki által napról napra megújulhatunk még itt a földi életünkben is. És úgy végezhetjük feladatainkat, küldetésünket, így tölthetjük be itt a földön. Köszönjük te néked, hogy mindez nem csak régi embereknek a kiváltsága volt, hogy így élhettek, hanem a miénk is lehet. Attól, hogy ebben az új esztendőben így újulhassunk mi is napról napra. Kérünk téged, hogy tekints a mi gyülekezetünkre, áld meg mindazokat, akik itt vannak most is, és akik nincsenek itt, azokat is te gondozzad a te szereteteddel, hűségeddel. Kérünk azokért, akik közöttünk gyászolóként vannak itt, hogy vigasztald meg az ő szívüket. Különösképpen is azt a családot, akik az elmúlt hetekben kellett, hogy elbúcsúzzanak a kedves szerettüktől. Kérünk, hogy áld meg őket, vigasztald és erősítsd meg őket a te szereteteddel. Kérünk téged, áld meg a kisgyermeket, akit kereszteltünk, szüleit, keresztszüleit, az egész családot. Köszönjük te néked, hogy új taggal gyarapodik a te néped, és kérünk arra, hogy áld meg ezt a kisfiút azzal, hogy hozzád térjen, és benned örömöt találhasson, és téged dicsőítő emberré váljon. És kérünk téged, Urunk, add meg ezt minnyájunk gyermekeinek. Könyörülj meg a mi magyar nemzetünkön is. Kérünk téged, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjére, és szabadíts meg minket a gonosz és alkalmatlan emberektől. Köszönjük te néked, hogy mindezt tőled várhatjuk, és köszönjük, hogy mindezt már meghallgattad, mielőtt elmondtuk volna néked. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt hetekben halottunk volt, még elmúlt év december 27-én 11 órakor búcsúztunk Maróti Istvánné született Szabó Zsuzsanna Lídia testvérünktől. 1929-ben született és 2005. december elején hunyt el testvérünk. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjai részére. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló heti alkalmainkat. Holnap délután 2:30-kor nyugdíjas kör lesz, nyugdíjas délután lesz, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, férfiakat és nőket egyaránt. Leginkább csak nők szoktak jönni, lehet, hogy még a férfiak nem nyugdíjasok, vagy mindenki aktív, nem érzi magát nyugdíjasnak. Na, ez mindenkire vonatkozik, tehát szeretettel hívjuk a férfiakat is erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy az adó, akik nem adták még le az adószámukat, azok adják le a Lupsa Győr testvérünknél. tehát akik igénye, szeretnék majd igénybe venni az adó kedvezményt, kell ez az adat nekünk. Akik már eddig leadták, mert már az előző években is adakoztak, és már leadták akkor az adatokat, azoknak nem kell még egyszer leadni, de akik még nem adták le ezt az adatot, azoknak szükséges lenne. Tehát kérem a testvéreket, hogy ezt jövő vasárnapig, tehát jövő vasárnap az utolsó időpont, azon túl már ne húzzuk ezt, utána már nem tudjuk kiadni az igazolást annak, aki kéri. Végül testvérek, szükséges ilyenkor évelején egy rövid beszámolót tartani az előző évről. Kérem még erre a testvéreknek néhány perces türelmét. Az elmúlt évre a Filippi levél 3. részének 14. versével indultunk. Egyet cselekszem. Azokat, melyek hátam mögött vannak elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekik dőlve, célegyenest igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Hát ennek az igének értelmében neki is dőltünk az előttünk álló feladatoknak, és az Úr segítségével a következőkre jutottunk gyülekezetünk 77. életévében. Most gyülekezetünk is nyugdíjas korban van, bár másokhoz képest ez még kisgyermekkornak nevezhető. Na, itt és most külön-külön nem szándékozok kitérni heti és havi rendszerességű, valamint rendkívüli alkalmainkra, csak annyit jelzek, hogy minden alkalmat megtartottunk, egy kivételével, a novemberi nyílt hét kivételével. Gyülekezeti életünkben rendszeresen folytak a különböző munkaterületen elindult munkáink, házaspároskör, nyugdíjas délután, gyerekmunka, ifjúsági munka, iratterjesztés, kismamakör és a többi szolgálatok. Énekkarunk szépen szolgált nagy ünnepeinken, illetve a honvédtéri templomban együtt a honvédtéri gyülekezet kórusával, úgy emlékszem, hogy kétszer is volt szereplésünk. Legyen köszönet mindazoknak, akik akár fizikai, akár lelki jellegű szolgálataikkal hozzájárultak köztünk Isten országának az építéséhez. Sorra került gyülekezetünkben több bibliaiskola is. A Bibliaszövetség 5 hétvégén volt itt, szolgált köztünk Fűtő Róbert, Sípos család néhány tagja. Volt gyülekezeti tanítványképző alkalmunk 9 alkalommal Markó van Vélen szolgálatával. Isten áldja meg a bibliaiskolák szervezőinek az életét, és minden résztvevőben tegye tényleg gyümölcsözővé azt, amit akármelyik bibliaiskolai tanfolyamon tanulhattak és átvehettek a testvérek. Tavasszal a gyülekezetben és ősz folyamán Kübekházán volt közös gyülekezeti ebéd. Novemberben volt egy családi napunk. 3 gyülekezeti csendes hetünk is volt. Június-július fordulóján gyerektábor volt kalandos körülmények között. Komjátiban augusztus elején ifi hét volt, Szlovákiában, Svidben voltunk újra. Augusztus közepén pedig gyülekezeti hetünk volt Mátraházán. Hiszük, hogy ezek az alkalmaink is Isten dicsőségére és a jelenlevő gyerekek, fiatalok, házaspárok lelki gyarapodására és közösségünknek az építésére szolgált. Szorványainkról is illik itt megemlékeznünk. Kisteleken 2 hetente, másod havonta tartunk Isten tiszteletet. Sándorfalván kis templomunkban, Deszken a római katolikus templom kistermében, Kübekházán pedig a polgármesteri hivatal nagy termében tartjuk összejöveteleinket. Megjegyzem, hogy Sándor falván a templomunk elé került egy szép hirdetőtábla, hogy tájékoztassuk a kisváros lakóit gyülekezetünk programjairól. Spivarcsik László kezemunkája. Április végén Nagy Solymosban voltunk. Tehát nem csak itt a gyülekezetben, nem csak a szorványainkban folytattunk munkát, hanem elmentünk még messzebb is. Április végén Nagy Solymosba mentünk, Segesvár mellé, meglátogattuk a testvérgyülekezetünket, és igen jelentős dolognak tartom, hogy a Kávin Alapítvány által egy nagysolymosi kislánynak a tovább tanulását tudjuk anyagilag támogatni. Veres Judit egyébként küldött egy üdvözlő lapot is a gyülekezetnek, melyben szeretettel kíván áldott karácsonyt is, meg új esztendőt is mindenkinek, aki itt van. Ha Isten segít, akkor el is hozzuk őt egyszer, hogy lássák már a testvérek őt is, akit támogatunk tovább tanulásában. Az ősz folyamán ugyancsak a Kávin Alapítvány által tudtuk a nagysolymosi lelkészi hivatalt is segíteni egy lézernyomtató és egy szkenner megvásárlásával. Egy új lelkészt kaptak, egy fiatal lelkészt, és az ott minden nélkül van. hát hála Istennek tudtunk segíteni, és hozzájutatni legalább ilyen irodai segédeszközökhöz, amik nélkül ma már elég nehéz bármit is csinálni. Az ősz folyamán két tömött autónyi segélyszállítmányt juttattunk el, nem teljesen akadálytalanul a székelyföldi árvízkárosultaknak, valamint több mint 304.000 forint készpénzt osztottunk ki a rászorultaknak Simien falván. 10 család részesült az adományban. A lelkész lakásunkból leszerelt fűtőtesteket még 2004-ben vitték el Alsó Boldogfalvára. Nos, az elmúlt évben sikerült azokat ott felszerelni, úgyhogy amíg bírják, addig az itteni volt fűtőtesteink azok ott szolgálnak tovább, és ott hasznosítják őket az erdélyi testvéreink. Egyébként azáltal, hogy sikerült ott megcsinálni a fűtést, a gázszámlát abba a gyülekezetbe, az Alsó Boldogfalvai gyülekezetbe sikerült lejjebb szorítani, és a lakásban mindenütt egyenletes hőmérsékletet tudtak végre biztosítani. Hát egyéb alkalmakkor is Nagysolymosba és meg Alsó Boldogfalvára is leginkább Ács Péter testvérünk oda és vissza útjai során rendkívül sok ruhát, meg ilyen segédeszközöket tudtunk oda kijuttatni. Hát legyen hála az Úrnak, hogy tudtunk segíteni tőlünk messzebb élő magyar református testvéreinknek is. Az adományokra szeretnék kitérni. Jelen pillanatban folyik még a persejpéz, illetve egyházfenntartó járulékoknak, illetve az adományoknak az összeszámlálás, ezért még ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi volt. De most is hála az Úrnak, hogy volt a gyülekezetünknek pénze, és legyen hála Istennek is, meg az adakozóknak is az adományaikért. Egyúttal most tisztelettel kérem a testvéreket, hogy a továbbiakban is áldozatkész módon és rendszeresen hordozzuk Isten országa építésének anyagi terheit. Kérem ezt úgy, hogy tudom, rendkívül sok anyagi teher nyugszik a vállainkon, de ha fontosnak látjuk azt, hogy ezekben az istentelen időkben valahol még megszólaljon a tiszta igemagyarázat, valahol épülhessünk a hitünkben, közösségben beszélgethessünk a Bibliáról, gyermekeink biblikus tanításba részesüljenek, gyakorolhassuk a keresztjén református kegyességünket, őrizzük a református hagyományainkat, akkor ezekért, testvérek, elsősorban nekünk kell anyagi áldozatokat hozni. Nincsen semmiféle anyagi tartaléka a gyülekezetünknek, soha nem is volt, mióta én visszatudok emlékezni az én időmre, de úgy tudom, hogy az elődöm idejében se volt anyagi tartaléka a gyülekezetnek. De azt tapasztaltuk, hogy az Úr mégis gondoskodik rólunk. Azt is el kell mondanom újra meg újra, mert mintha ezt mindig elfelejtenénk, hogy semmiféle rendszeres anyagi támogatást a gyülekezet nem kap. Az egyház, a hivatalos nagy református egyház kap anyagi támogatást az államtól, azt is most jócskán megcsapolták, de abból mi, mint gyülekezet, nem kapunk. Pályázni lehetett rá, most már nem is lehet még pályáznunk sem, mert nincs annyi, hogy pályázni lehessen rá, mert az összes intézményeink fölemésztik a támogatást, és még azoknak is kevés, ami jut. Egyszerűen nekünk nincs ilyen, hogy az állam támogatja a gyülekezetet. Tehát ilyen értelemben az Úrra, illetve saját magunkra vagyunk utalva, abból élünk, amit a testvérek az Úr indítatására vasárnap betesznek a persejbe, ha az 10 forint, vagy 20 forint, vagy 20 ezer forint, abból élünk. Abból élünk. Ezekből fedezzük a lelkész fizetést, újabban a feleségemnek is az alkalmazási díját, az ő fizetését is, a rezsiköltségeit az épületnek, a tatarozási díjakat, mindent a saját magunk adunk össze. Tehát csak saját magunkra számíthatunk, és ezért kell, én úgy gondolom, hogy figyelnünk az Úrra, testvérek, hogy ő indíthasson bennünket adakozásra. Indíthasson bennünket. Hadd emlékeztessem itt azokat is, akiket érint, hogy az idén is felajánlhatják az adó 1%-át a gyülekezetünk alapítványainak. Eddig csak a Calvin alapítványnak lehetett, de mostantól kezdve már az Isten kezében alapítványnak is lehet. Tehát most már mind a két alapítvány. Tavaly sajnos előfordult, hogy az Isten kezében alapítványra is utaltak 1%-ot, amit még nem vehetett föl az alapítványunk. Erre oda kellett volna egy kicsit figyelni, de most már mindegy. Késő bánat, ebb gondolat. Hát ez most már így alakult, de mostan az idéntől kezdve már mindkét alapítvány jogosult az 1% fogadására. Tehát fölajánlhatják ezt is a testvérek. Ezekből az alapítványainkból tudjuk támogatni a testvérgyülekezeteinket, a gyülekezeti gyerekmunkát, a szükséges tárgyi eszközök beszerzését, de rezsi és személyi költségeket ezekből nem lehet finanszírozni. Tehát ezek csak egyéb célokra alkalmazhatók, de azokra nagyon jók, hála Istennek. Innen tudjuk támogatni a gyerekhetet, ifjúsági hetet, a gyülekezeti táborozás, sok egyéb fontos és szükséges dolgot. Tehát mindezt elmondom, de csak azért, hogy tudatosítsuk magunkba ezeket az ügyeket, és csendben megjegyzem, hogy itt az egész egyház megyét, ha nézzük, hát mi a legkisebb gyülekezetek közé tartozunk. A legkisebb gyülekezetek közé tartozunk, de a persejpénzünk és egyház fenntartó járulékok tekintetében hol elsők, hol másodikok vagyunk immár évek óta. Pedig itt ilyenek vannak, mint Szentes, Hódmezővásárhely, Makó. Tehát ezek aztán igazán nagy református anyagyülekezetek, tömbgyülekezetek. Az utóbbi években Calvin tér és a Honvéd tér és mi vagyunk, hol egyikünk áll az első helyen, hol a második. Tehát így cserégetjük egymás között a helyet, az első három helyet. Tehát hála Istennek, ezt tényleg úgy mondom, hogy ez egy külön csoda, mert egyébként mind a két gyülekezet, hát a Honvéd tér az legalább kétszer akkora, mint a miénk, a Calvin tér az meg lehet, hogy még háromszoros akkora, mint a miénk. Tehát ehhez, még mindig azt mondom, ehhez képest egy isteni csoda, és legyen érte áldott az Úr, hogy azért vannak engedelmes emberek közöttünk, akik tényleg áldozatkészen hordozzák a gyülekezetnek a terheit, de én kérem, hogy továbbiakban is figyeljünk erre, érezzük ennek a felelősségét magunkon, hogy nekünk kell ezt, nem a verseny miatt, nem akarunk egyáltalán versenyezni, nem is azért mondtam, hanem egyáltalán, hogy mehessen közöttünk tovább is az Úr országának az építés, és másoknak is segíthessünk. Nos, egyébként miközben így itt figyelünk erősen a pénzügyeinkre, aközben így kifele is figyelünk, és minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni. Akár a városnál, akár a Nemzeti Civil Alapprogramnál, vagy bárhol, ahol hirdetnek pályázatokat, igyekszünk oda mindjárt beadni a pályázatunkat. Tehát itt a gyülekezet vezetősége ebbe a tekintetbe is komolyan veszi a felelősségét is. Nem csak a testvérekre akarjuk ezt terhelni, hanem mi is megtesszük, hogy amit másra lehet terhelni, azt vigye más azt a terhet. Hála Istennek egyébként, hogy ez is egy olyan csoda, hogy hiába van itt Fidesz egyébként, hiába van MSZP, eddig a pályázataink, hogy így mondjam, valami isteni csoda folytán mindig eredményesek voltak. Hát egy-két pályázatunkat elutasították, de kormánytól függetlenül az Úr valahogy úgy arra indítja ezeket a bírálókat, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindegy, hogy ki kormányoz, mert egyáltalán nem mindegy. De mégis az Istennek úgy látszik, hogy mindegy, mert hol ezeket, hol azokat használja arra, hogy minket így ellásson. Hollókat küld hozzánk, és mint hogy Illéshez, a Kérit patakjához. A statisztikai adatainkra áttérve, halottunk 26 volt. Külön nem illik megemlékezni senkiről közülük, de azért egy halottunkról hadd emlékezzek meg, dr. Olá Sándor testvérünkről, aki a gyülekezetnek presbitere volt hosszú éveken keresztül. Most a tél folyamán búcsúztunk tőle, legyen áldott emléke a szívünkben. Keresztelőnk 6 volt az elmúlt évben, és konfirmandusunk is 6. Minden gyászolónak Isten vigasztalását kívánjuk, a házasoknak Isten megőrző kegyelmét, a kisgyermekeket keresztelő szülőknek Istentől való bölcsességet, a konfirmált fiataloknak hitben való megerősítést és megerősödést kívánunk az Úrtól. Nem volt jelentéktelen eseménye a gyülekezetünknek, sőt, nagy jelentőségű eseménye volt az életünknek, hogy az ősz folyamán új presbitériumot választottunk. Hálásan köszönjük az eddigi presbiterek munkáját, és Isten áldását kérjük az újak munkájára. Az új presbitérium a közeljövőben esküt is fog tenni gyülekezetünkben. Gyülekezeti épületeink rendbetételével kapcsolatban is egy nagy lépést tehettünk. Zilahi János Péter testvérünk vezetésével felújítottuk a teljes tetőszerkezetet, a toronysisakot, a villámhárító rendszert. A következő lépés, ha az Úr engedi és élünk, a Szent György Albert utca felől egy teljesen új kerítés építése lesz. A vasanyag már ki is van fizetve, és el fog készülni majd rendben valamikor. Még téglát keresünk, ugyanolyan téglából szeretnénk építeni az új kerítést is, mint amiből az épület van, meg a jelenlegi kerítés is, de a jelenlegi tégla nem lesz elég. Tehát ha valahol egyébként valaki hall valami bontást, és tudja, hogy ilyen hasonló tégla van, akkor szóljon nekem vagy Zilai János testvérének, hogy itt és itt láttam ilyen nagyméretű téglát, ami szeretnénk abból csinálni, hogy íjjék egymáshoz megint az új kerítés is és az épület. Hát Isten reméljük, hogy megengedi ezt, hogy tavasszal, nyár elejére ez az új kerítésünk is elkészülhet. Végül szabadjon megemlékeznem a gyülekezetünktől távolabb végzett szolgálataimról is. Kecskeméten, evangelizációs héten voltam februárban, szolgáltam ott. Alsó-Boldogfalván, Újszékelyen is evangelizációs hetet tartottunk márciusban. Pécelen voltam júniusban, teológiai konferencián és orvos konferencián voltam Szépalmán, és mindezeken a helyeken szolgálatokat is elláttam Isten kegyelméből. Befejezésül két megjegyzés még. Minden eredményünkért az Úré legyen a dicsőség. A második megjegyzésem az, hogy a miénk meg orcánk pirulása legyen, elkövetett, ám mégis megbocsátott bűneink miatt. A jövőt tekintve pedig az új év Isten tiszteletünk igéjével hadd zárjam mondani valómat. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a testvérek. A záró énekünket keressük elő, a 445. dicséretünket, 445. dicséretünket. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Énekeljük az első és két utolsó versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Thank you.
Áldás békességet kívánok.